Nagypénteki igehirdetés alapigéje a Lukács evangélium a 23. fejezetéből a 22. és a 49. versek legyenek a felolvasott igeszakasz mellett. Ő, mármint Pilátus, azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember? Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Hát egyrészt szűk családi körben vagyunk itt együtt, másrészt meg az interneten keresztül bárki láthat bennünket, és valóban ilyen még nem volt, hogy távolabb állva szemléli a gyülekezet nagyobb része azt, ami nagypénteken történik, illetve ami itt történik az imaházban most, ezekben a percekben. Az elmúlt héten kedves barátunk, aki Hajdan gyülekezetünk tagja volt, aztán elköltöztek egy másik városba, fölhívott, mondta, hogy a saját lelkipásztorát nem akarja ezzel fárasztani, de őt nagyon zavarja az, hogy nincs istentisztelet, nyilvános istentisztelet Magyarországon, mert ilyen még nem volt. Hát ilyen még nem volt szerinte 2000 éve, és hát ez egy rettenetes helyzet. Persze, hogy megérti, de mégse ért vele teljesen egyet, vagy nem tud vele a szívében ezzel egyet érteni. Megértjük ezeket a testvéreket, akik azt mondják, hogy hát ilyen még nem volt. Pedig már elég régóta folynak az istentiszteletek a világon, a keresztény istentiszteletek is, és nem tudunk róla. Persze lehet, hogy már volt ilyen, hiszen sok minden volt a történelem során, amiről nem tudunk. Például nem nagyon tudjuk, hogy itt Kiskunhalason már voltak szörnyű járványok, a legszörnyűbb 1739-ben, nem is olyan régen történt, a nagy pestis járvány. Magyarországon ez 4 évig tartott, Kiskunhalast is elérte. Az anyakönyveink is ezt mutatják, megvannak. A kutatók szerint, hiszen katolikusok is voltak a városban, 600 és 900 körül volt egy évben a halottak száma. Nem tudjuk pontosan, mennyi volt akkor a város lakossága, de ha kivetítenénk körülbelül a mostanihoz képest, akkor azt jelenteni, hogy 3 és 6 ezer halott lenne a mai városlakókat arányában nézve. Rettenetes lenne, hogyha ez történhetne, vagy ez történne velünk. És aztán volt 100 évvel később Magyarországon legalábbis korella járvány, aztán 100 év múlva megint a spanyolnál, és most 100 év múlva itt van közöttünk ez a rendkívüli helyzet, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen még nem volt. De persze jó, ha ezt gondoljuk, mert tényleg ilyen még nem volt, hogy a világ ilyen nagy bajban még összességében nem volt, mint amilyen most a helyzete. Nem is az emberiségnek a helyzete rossz, hanem a világnak a helyzete, amire ez a járvány, ez csak egy válasz. A nagy kérdés, hogy változtatunk-e valamin, hogy tényleg úgy gondoljuk-e majd, hogy ilyen még nem volt, hogy lesz-e ennek következménye. Mert olyan még nem volt a világon, hogy a méhek kipusztulnának a földről, vagy ez a veszély fenyegetni őket, és ez csak egy a sok közül. És ki tudja, milyen következményei lesznek még ennek. Olyan még nem volt a világon, hogy az ember tevékenysége miatt már nincs is tél Magyarországon, meg ki tudja, milyen változások jönnek még. Imádkozzunk az esőért, hogy azért az legyen, talán még tavasszal. Ilyen még nem volt, azt mondhatjuk erre, és ez az ártatlan járvány ahhoz képest, amilyenek voltak az elmúlt évszázadokban, kérdés, hogy tudnak-e bennünket figyelmeztetni, hogy változtassuk meg az életünket. Az elmúlt héten együtt olvashatom a Bibliát több kedves régi barátommal, így az internet segítségével, ilyen se volt még eddig, és ezt most jó kihasználnunk. És Madjuszki Tiborra beszélgetve ő idézte saját magát, hogy azt sokszor olvassuk a Bibliában, hogy az Úristen sok mindent tesz értünk, de azt sehol sem olvassuk, hogy az Úristen tesz valamit helyettünk. Hát értünk, sok mindent tesz, de helyettünk nem teszi meg, amit nekünk kell megtenni. Nagy kérdés mindig, hogy megtesszük-e? Megtesszük-e azt, amit mi tehetünk meg, és amit nekünk kell megtenni? Tanulunk-e az idők jeleiből, tanulunk-e abból, ami történik velünk most közvetlenül is? Hogyha ilyen még nem volt, amiben most vagyunk, akkor emlékeztet-e minket arra, hogy olyat is kéne tennünk, amit még eddig soha nem tettünk. Úgy is kéne változnunk, ahogy eddig még soha nem változtunk. Mint emberiség, mint emberek, és persze egyénenként is külön-külön. A nagypéntek rendkívülisége, ez a mostani nagypéntek rendkívülisége nem példanélkül való, mert az első nagypéntek aztán tényleg olyan volt, amilyen még nem volt soha a világon, és azóta sem lesz. Tehát arra mondhatjuk azt, hogy tényleg olyan még nem volt, és az figyelmeztet minket leginkább az első nagypéntek arra, és a következménye és a következő napok története, a húsvét erősíti ezt meg, és nyitja fel a szemünket, hogy tényleg változtatni kell, és változtatni lehet az életünkön. Hát figyeljünk most erre, tehát az eredeti történetre, az eredeti üzenetre, amely ma is aktuális, és ebben a helyzetben talán még inkább aktuális, vagy, mint ahogy valaha volt az életünkben, amit mi tapasztalhattunk. Az első, amit ki kell azért emelni ebből a mostani tapasztalatunkból is, és a nagypéntek eseményei is ezt mutatják, hogy az embernek és a világnak van felelőssége és szabadsága. Tehát lehetne változtatni a dolgokon. Ez egy nagy tanulság. Pilátus megkérdezi az embereket, hogy hát, de mi bűne volt ennek? Mi rosszat tett ez az ember? És dönthetnétek úgy, hogy őt szabadon bocsássam, és ne a Barabbást. De a sokaság kiabál, és azt mondja, hogy a kiabálás győzött, azt mondja az ige. A sokaság kiabálása is egy lehetőség. És az, hogy engedjük győzni, az is egy lehetőség, az Pilátus lehetősége volt. És sok mindenkinek másnak is volt lehetősége, hogy változtasson a döntésein, hogy változtasson az életén. És ezt kéne jól megértenünk, akár ennek a járványnak a kapcsán is, hogy a teremtés rendje, amelyre olyan szeretettel hivatkoznak egyesek, akik azt szeretnék, hogy ne változzon semmi, és erre hivatkoznak, hogy a teremtés rendje micsoda, a teremtés rendje az, hogy minden változhat. A teremtés rendje az, hogy úgy a világ, ahogyan mi ismerjük, az nincs rögzítve. Hogy azon változtatni lehet, és változtatni is kell rajta. És az a világ maga is változik. Jönnek új vírusok, akik változni tudnak. Jönnek új betegségek, amelyik változni tudnak. Ez a világnak, ez a teremtés rendje. Hogy változik minden benne. Hogy a világ védekezik ellenünk akár. Ez is a teremtés rendje. Hogyha el akarjuk pusztítani, akkor nem hagyja magát. És nekünk is lehet változnunk, és kell is változnunk. Nincsen rögzítve. És Jézus is éppen ezt üzeni, ezt mondja, hogy lehetne változtatni. Ez nem úgy van, ahogy ti gondoljátok, hogy Mózes ezt meg ezt mondta, és akkor ennek így kell lenni örökre. Ezzel lehetne változtatni. Istennek eredeti szándéka nem ez volt. A teremtés rendje, ahogy ti ismeritek, az már egészen másfajta rend. Nem az, ami az Isten szívéből jött, és ami ott van. Ott van, ami egészen más van. Úgyhogy vigyázzunk ezzel, akár teológusok is, amikor nagyon könnyedén mondjuk, hogy mi a teremtési rend. Teremtési rend, ahogy mi ismerjük, az régen nem az, aminek lenni kéne. És nem is nagyon tudjuk, hogy minek kéne lenni, ha nem ismerjük az Isten szeretetének a mélységét és titkát. ami Jézus Krisztusban mutatkozott meg, amiről majd még beszélünk ma, mert kell is. A teremtés rendje tehát változik, változik, hogy ez a teremtés rendje. És ez néha fájdalmas is nekünk, hogy új és új dolgokkal kell szembesülnünk, és a régi megoldásaink nem jók, és a régi gyógyszereink nem működnek. És újra fenyegetésekkel is találjuk magunkat szemben, mert ez a rend. És az is a rendhez tartozik, hogy nehéz rajta változtatni, mert ellenáll a változtatásnak. Az emberiség is ellen akar állni, és ellenáll. És olyannyira ellenáll, hogy inkább elpusztítja Jézust. Noha nem tud válaszolni a sokasság és senki erre a kérdésre, hogy amit Pilátus föltesz, de hát mi rosszat tett ez az ember? Mi rosszat tett? Milyen halálra méltó bűne van ennek? És mégis az a rossz, hogy meg akarja változtatni, ami van. Ez a rossz, ez szörnyű bűn. Hogy azt mondja, hogy nem jól csináljátok, nem jól éltek. Kirekesztitek azokat, akiket nem kéne, nem fogadjátok be a testvéreiteket, különbséget tesztek, és nem értitek meg az Isten szívének a szándékát és akaratát, és félremagyarázzátok a saját igényeitek szerint. És lehetne másképpen. Ez a bűne. Ez a bűne, hogy azt mondja, hogy változtasd meg az életedet, hogy másképpen lehetne élned. És ez rettenetes, nagy fenyegetésnek tűnik. És azt mondja, hogy inkább, mondják a nagy tanácsban, hogy inkább ez halljon meg, mint hogy az egész nép elpusztuljon, mert nem tudjuk, hogy mi következik ebből, ha még képes lenne változtatni azon, ami van, ami fennáll. És a nagypéntek mindenképpen arra hív bennünket, hogy észrevegyük, hogy ennek mi is, ennek a konokságnak, ennek az ellenállásnak mi is a részesei vagyunk. Olyan szép és megrendítő ez az ének, amit most is énekeltünk, hogy te drága Jézus, mi történt, te véled, és a második versben ezt kérdezi, hogy szemed fényét, amely szebb volt minden sugárnál, ki rútította el? És akkor mi egyből tudnánk, hogy ki, hát a zsidók rútították el, vagy a római katonák rútították el, akik megkorbácsolták a hétágú korbáccsal, mivel ilyen csontszilánkok voltak a végén, és föltépték vele a hátát, meg a hasát, és szinte agyonverték már, mire a keresztre került. Ők rútították el, ők voltak azok. Készen lennénk a válaszsal, hogy ki rútította el. És akkor azt énekeltük, hogy mind ami kincs ütés ért, magam hoztam reád. Ez a keresztény önismeret kezdete, így kezdődik a kereszténység. Hogy én sem lettem volna más. Ha én lettem volna az a római katona, én is végrehajtottam volna a parancsot. Ha én lettem volna az a hivatalnok, akkor én is intéztem volna a zsidó gyerekek bevaginalozását Magyarországon. Ha én lettem volna a csendőr, akkor én is ott álltam volna a puskával, és figyeltem volna, hogy mindenki bekerüljön. Én sem lettem volna más. És nem mondja senki, hogy hát én nem csináltam semmi rosszat. Mert nem lettem volna más, vagy nem vagyok más, és észre se veszem talán. Észre se veszem. Mert azt gondoljuk, hogy az normális, ami fönnáll. Hogy normálisak a törvények, hogy normális az a világnak a rendje, ami fönnáll, és közben lehet, hogy elpusztít ártatlanok millióit, vagy milliárdjait akár. Élő lényeket. Nem csak emberekre kell gondolnunk. De azokat is, azokat is. Úgyhogy mi is részesei vagyunk ennek a rendnek, és változtatni nehéz rajta, noha lehet és kellene is. És a nagypénteknek a története, vagy az egyik lényegi része az a rettenet, ami ott van benne, és amit kell, hogy megértsünk, ami a 49. versből is így kitűnik, mondjuk a mostani ige szakaszunkból. Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva a követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Itt az a rettenetes ebben a versben, amit Lukács próbál kicsit enyhíteni, mert ő maga is nyilván lelkében elborzasztónak tartja, hogy nézzük meg, hogy kik szemlélik távolról mindezt. Jézus ismerősei, ezt mondja. Más evangéliumban még ez sincs benne, hanem a Galileától őt követő asszonyok. És hol vannak a tanítványok? Hol vannak a tanítványok? Egy szó sem esik róluk. Aztán később esik szó Arimátiai Józsefről, aki felajánlja a sírboltját, és bátran kiáll egy ártatlan Jézus mellett. Erről majd holnap beszélgetünk délelőtt a közös bibliaolvasásunkban Vala Péterrel. De hol vannak a tanítványok? Azok rosszabb lettek volna, mint Arimátiai József? Erkölcstelenebbek, gyávábbak? Nem. Biztos, hogy nem. Hanem ők kétségbe esettebbek voltak. Ők kétségbe estek, a tanítványok. Ők megértették, hogy itt nagyon nagy baj van. Mert vagy nincs Isten, és Jézusnak nem volt igaza, és amit mondott, az mind tévedés volt, vagy pedig van Isten, és akkor nagyon nagy baj lesz. Akkor nagyon nagy baj lesz itt. Mert hát ez rettenetes lesz, ami következik. És összeomlanak, és azt mondják, hogy ezt nem lehet épésszel kibírni ezt a helyzetet. Hogy akinek semmi bűne, aki az Isten képviselője, aki a próféták legnagyobbika, legalább, az csak úgy simán egy-két nap alatt elintézhetik. Ezt nem lehet épésszel kibírni. Hogy valaki, ahogy Marjoszkival Tiborral beszélgetünk, mondta, hogy hát lehet utoljára beszélgetünk, mert megkapom a vírust, és akkor hétfőre már itt se leszek. De ezt nem lehet fölfogni normálisan, ugye, hogy hirtelen egy-két nap alatt valaki nincs. És főleg így, ahogy Jézussal történt, ahogy Jézussal történt. Mi lesz ebből? Tehát ez a kétségbeesés a nagypénteknek a kezdete is a lényegéhez tartozik, és igazából az hordhatna keresztet a nyakában, aki ezt átélte, és az jelölhetné magát ezzel, hogy ő már kétségbe esett. Ő már tudja, hogy mi ez. Tudja, hogy milyen rettenetes dolgok történnek ebben a világban, és hogy milyen vége lesz ennek. Milyen vége lehet ennek normális esetben. Ez a tanítványoknak a helyzet, és egy fontos része, hogy ők nincsenek ott, ők nem tudnak ott lenni, képtelenek ott lenni. Még távolról sem nézik, még interneten sem nézték volna. Nem lehet, mert tudják, mert érzik, hogy ez minden értelmet meghalad, ami így történt, és nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz ebből. És az a csoda, ami folytatásban lesz majd a húsvétkor, és amit a keresztények így megértenek, hogy mindannak ellenére, amit jelenthetne ez a kereszt, és amit jelent is, hogy minden emberi értelmet meghaladó módon történnek aztán a dolgok, hogy nem lesz belőle az, ami lenni kellene. Hogy nem pusztítja el Isten a világot dühében vagy bánatában, igazságosan, hanem hogy ő tényleg kegyelmes. És ezt nagyon nehéz megérteni, A keresztényeknek is nagyon nehéz ez, mert ez úgy hihetetlen dolog, hogy Isten hogy nem érvényesíti az igazságát. És akkor azt tanítjuk, meg tanultuk is, hogy hát végül is Jézus, mint ember magára veszi az Isten igazságos haragját. De ezen azért sokat gondolkodunk a 2000 év óta is, és vannak új gondolataink erről. Nagyon szép Németh Dávid professzor úrnak a nagypénteki elmélkedése, amit olvastam erről, és hát hosszasan ír erről, nem akarom most terhelni a gyülekezetet, meg a nézőket sem ezzel, de majd egyszer szívesen valamikor más formában, hogy milyen nehéz ezt megérteni, hogy Istennek a megbocsátása az más, mint ahogy mi gondolnánk, hogy ő nem bünteti Jézust mint embert a mi bűneink helyett, mi bűneinkért és mi helyettünk. Mert azt írja professzor úr, az igazi megbocsátás az, amikor a megsértett fél magára vállalja a sértés minden fájdalmát és következményét, és a másikra úgy tekint, mintha az semmi rosszat nem tett volna. Akkor igazi a megbocsátás, amikor a sértett fél nem tulajdonít a sértőnek semmi vétket. Ezt nehéz megértenünk, hogy Isten nem tulajdonít a sértőnek semmi vétket, hogy nem tulajdonít nekünk semmi vétket, mert ő igazán megbocsát nekünk, mert ő igazán megbocsát, és ezt fejezi ki a kereszten is. És a kereszten úgy kellene tekintenünk a kereszten függő Jézus Krisztusra, nem úgy, mint egy emberre, hanem úgy, mint az Isten fiára, mint Isten képviselőjére. Ezt tanítja a 20. századi teológia, és ezt nagyon próbáljuk megérteni. Hogy ne úgy néz rá, mint ha te lennél ott, hanem úgy néz rá, mint hogyha az Isten lenne ott. Mert ő is van ott, ő van ott a fiában. És így veszi magára, és így mondja ki, hogy nem téged hibáztatlak, amiért olyan bűnös vagy, amint szerencsétlen vagy, amilyen gonoszságot követtél el, és követsz el újra és újra. Nem téged hibáztatlak. Nem téged hibáztatlak. És amikor engem vádolsz azzal, hogy nem törődöm vagyok, hogy nem törődök veled, hogy megtehetném, hogy más legyen, és mégsem teszem meg, és sokféleképpen trükkösen kifejezed a haragodat és az egyetlen értésedet becsomagolva, akár még vallásos köntösbe is. Nem haragszom rád. Tényleg megbocsátok neked. És úgy tekint a másikra, mintha semmi rosszat nem tett volna, és sőt, a megsértett fél Isten magára vállalja a sértés, minden fájdalmát és következményét. Ez az igazi megbocsátás. Ez az igazi megbocsátás, amikor nem tulajdonítasz a másiknak semmi vétket. És erre hív bennünket Jézus is. És ezt így imádkozzuk, hogy bocsáss meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk másiknak. Tudunk így megbocsátani, hogy nem tulajdonítok a másiknak semmi vétket. Hogy nem mondom azt, hogy hát megbocsátok, de nem felejtek. Az igazi megbocsátás nem tulajdonít a másiknak semmi vétket. És Isten ezt teszi a kereszten. És amikor ezt úgy megértjük, vagy kezdjük megérteni, vagy kezdjük kapizsgálni egyáltalán, akkor tényleg azt énekelhetjük, hogy fénylik titka a keresztfának, ahogy a régi himnuszban is énekelnek, hogy felfénylik, akkor a kereszt kifényesedik. Hogy ott Isten mutatja meg, hogy tényleg magára veszi mindazt a vádat, amit ellene hozunk föl, és nem tulajdonítja nekünk a sértést, és magára vállaljanak minden következményét. Jézus Krisztusban, mint az Isten fiában. Ez a keresztfának a felfénylése. Erről fogunk majd énekelni az Áll a Krisztus szent keresztjeinekben, majd az áróénekben is. Ennek az öröméről, ennek a fényességéről. És erről tesz majd bizonyságot, és ezt pecsételi meg, és ezt világítja meg majd a húsvéti híra, Istennek a történetének a folytatása, hogy nem nagy péntekkel ér véget az emberiség története, és a mi történetünk sem. És nem nagy péntekkel ér véget az Isten és az ember kapcsolatának a sokszor fájdalmas története, hanem folytatása van ennek. A húsvéti hír, a húsvéti reménység folytatása. Ezt kérjük, és erre készülünk most még az elkövetkező napok, két napban, vagy harmadnapon nekünk is legyen új reménységünk, és megértsük ezt, hogy mindez, ami történik velünk, arra szolgál, hogy változtassunk az életünkön, mert lehet és kell rajta változtatnunk. Amen.